A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Újabb tiltakozásra készülnek a tanügyi alkalmazottak, azt mondják, egyre súlyosabb terhek nehezednek az oktatásra, a tavalyi 141-es számú jogszabály az úgynevezett Bolozsán törvény miatt. Közben a társadalom azt várja, hogy új tanügyminisztert nevezzenek ki a tárca élére. Mai meghívottam Szabó Ödön, parlamenti képviselő, oktatási szakpolitikus. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, képviselő úr!
Jó napot kívánok önnek és a kedves hallgatóknak!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben az oktatással kapcsolatos kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Mikor lehet új tanügyminiszter az országnak? Most már lassan 2 hónapja, hogy nincs. Illetve van, de ideiglenesen a miniszterelnök.
Hát ugye onnantól, hogy a lemondás megtörtént hivatalosan is, és Bolozsán átvette az idéglenes miniszteri tisztséget, onnantól van 45 nap, ez még nem telt le, tehát hogy ennek a hónap végéig muszáj lesz kinevezni új tanügyminisztert. Nyilván jó volna, és a szerencsés az az volna, hogy a költségvetés elfogadása előtt már ne egy idéglenes miniszter legyen a tálca élén, mert az általában gyengíteni szokta egy tálcának a pozíciát, még akkor is, hogyha az idéglenes miniszter maga a miniszterelnök. Ebből a szempontból jó volna, hogy egy olyan miniszter legyen a tárcánál, aki tulajdonképpen az elkövetkezendő 1 évet elviekben végigviszi, tehát előkészít saját magának a költségvetésen keresztül is egy tanügyi programot. Tehát, hogy ebből a szempontból az lenne a szerencsés, a legkésőbb a jövő hét folyamán, vagy még ezen a hétvégén megtörténne egy nevesítés, és nyilván bárki lesz az, hogyha nem a jelenlegi államtitkárok közül kerül nevesítésre az új tanügyminiszter, akkor én azt gondolom, hogy neki is bele kell rázódni az ügybe. Nem igaz az, hogy minden egyes tanügyi szakember egyik pillanatra a másikra, hogy úgy mondjam, a folyóügyeket megismeri, az Európai Uniós források lehívására vonatkozó adatokat látja, az intézkedés csomagot, amit esetleg ezekkel kapcsán el kell fogadni, azt mind egyik pillanatról a másikra megérti. Tehát, hogy itt, ha egy külsős kerül egy ilyen fontos tárca élére, ott bizza kell minimum 2-3 hét, ameddig a napi renden lévő témákkal, hogy úgy mondjam, megismerkedik. Tehát, hogy ezért is lenne szükség minél hamarabb egy olyan tanügyminiszterre, aki az elkövetkezendő időszakban, hogy úgy mondjam, nem idéglenesként, hanem teljes foglalkoztatásban, idézőjelben minisztere lenne ennek a tárcának.
Kiknek a neve merült fel, illetve melyik pártot illeti meg? Én már megmondom őszintén, nem is követem a párt összetételét a kormánynak, mert mire megtanulnám, már nem az. Szóval most kit illet meg?
Hát a koalíciós szerződés értelmében a Nemzeti Liberális Párt kelti a joga nevesítésre a tanügyminisztérium esetében, de legutóbb is a Nemzeti Liberális Párt úgy döntött, hogy kvázi egy párton kívülit kér fel erre a tisztségre. A Daniel Dávid volt az előtt is a Nemzeti Liberális Pártnak a nevesítése, egy technokratanak is mondható, tehát hogy itt teszik egy szakmabelit kértek fel, akinek nem volt soha Nemzeti Liberális Párton belül tisztsége. Hát nem volt sem helyi, megyei, vagy akár országos szinten politikai tisztségben. Őt azért kérték fel, mert a Bábes-Bolyai Egyetem rektoraként, ugye azról az egyetemről beszélünk, amelyik a nemzetközi rangsorok alapján Romániában a legjobban rangsorolt egyetem hanem a egyike, vagy hanem a legjobban rangsorolt egyetem, ugye ez rangsortól függen, de mindenképp a top 3-ban bármilyen rangsorban benne volt, ráadásul nemzetközi tapasztalatokkal is bírt, az Egyesült Államokban is volt, tanított az egyetemen belül is, és a szakmán belül is egy nagyon komoly tekintélynek bizonyult, hát ez igaz is, de a legnehezebb periódust kapta, ahogy tetszik a két kormányban, mind a két kormányban olyan időszak volt, amikor nem magával a tanügyi rendszerrel tudott foglalkozni, ha úgy tetszik, a megújításokkal, a szakmai jellegű megújításokkal, hanem pénzügyi korszett közé szorította őt a pénzügyminisztérium, és nyilván olyan intézkedéseket is meghozott, vagy kellett hozzon, amit én azt gondolom, hogy normál körülmények között egy részét bizonyára nem hozza.
Igen, pedig legalábbis a nyilatkozatokból, és anélkül, hogy nagyon behatóan ismerném az oktatási rendszert, úgy tűnt, hogy elkezdődhetett volna egy valódi reform az oktatásban Dávid miniszter úr idején. Mi volt a lemondásának az oka, illetve ő kitöltötte ezt az egy évet, hiszen ön is úgy fogalmazott, hogy hát legalább egy évig így állnak a miniszterek mostanában hozzá, hogy hát nem is tudom, hogy volt-e olyan, biztos nem volt olyan oktatásügyi miniszter az elmúlt 35 évben, aki egy mandátumot végigvitolna kormányokban.
Hát, hogy elejétől a végéig egy teljes mandátumot, én úgy tudom, hogy ilyen nem volt.
Én sem emlékszem.
Nyilván vannak olyan miniszterek, akik összességében töltöttek azért 4 évet a minisztériumban, de több ciklusban.
Igen.
Ugye az egyik ilyen volt az Ekaterina Andronescu annak idején, és a másik a Szorin Kömpiánó, akik több alkalommal is betöltöttek miniszteri tisztséget ezen a tárcán belül, és összességében lehet, hogy kitöltöttek egy mandátumnyi időt, de nem egy húzamban, ami azért is gond, mert sajnos az ilyen centralizált rendszerben nagyon emberfüggőek a döntések. Az apparátus simul a vezetőnek a hangsúlyaihoz, az elképzeléseihez, és nyilván egy-egy folyamatot nagyon nehezen visz tovább, amit az egyik miniszter elindított egy következő miniszteri mandátumban, és nagyon őszintén kell arról is beszélni, hogy néha beleszól a hiúság is, a miniszterek hiúsága is, akik úgy gondolják, hogy esélyt kaptak arra, hogy idézőjelben beírják magukat a történelembe, és valami újítást is bevigyenek. Noha néha csak egyszerűen arról lenne szó, hogy engedjék a pedagógusokat tanulni, a diákokat iskolába járt normális körülmények között, és a szülőkkel pedig egy dialógust fenntartani. Tehát, hogy nem tűnik ez, ha leegyszerűsítjük egy nagyon bonyolult rendszernek, nyilván ennél sokkal bonyolultabb, de alapjában, hogyha sikerülne ezeket a nagyon egyszerű szabályokat betartatni, akkor én azt gondolom, hogy ez a rendszer sokkal jobban működne, mint mindig belepiszkálva, hol egy kicsit jobbról, hol egy kicsit balról, hol itt megvonással, hol ott bővítéssel, hol egy-egy érdek miatti kicsücsörítésével egy-egy területének, stb. Hát ugye ebből lett annak idején a gond is a kerettanterv kapcsán. A Daniel Dávid elindított szerintem egy nagyon jó decentralizált elképzelést a kerettantervekre vonatkozóan, és a végén oda jutott, hogy hát pici változás van a kötelező részben, de legalább elérte azt, hogy van egy kísérleti kerettanterv, amelyik nagyobb mozgásteret ad azért az iskoláknak. Ott már szinte 50%-ára vonatkozóan a kerettanterven belüli mozgást maga az iskola határozhatja meg, de nyilván itt azokról az iskolákról van szó, amelyek elég bátrak, hogy egy ilyen kísérleti projektnek nekivágjanak például.
Mi volt az oka a miniszter úr lemondásának? Vagy mit közöltek aztán, hogy mi volt az oka, azt sosem tudjuk.
Hát nyilván ő azt mondta, hogy ő vállalt egy feladatot, hogy konszolidálja a tanügyi rendszert egy adott pillanatban, akkor, amikor úgy tűnt, hogy az év végéig nincs pénz, és sokkal nehezebb megszorítások lesznek, hogyha ezt nem időben kezelik. Ő vállalta, azt mondta, hogy a legnagyobb viharban átviszi a hajót, és hogy utána átadja egy másik miniszternek ezt. Ez volt a hivatalos, hogy úgy mondjam, indoklás. Ha az én őszinte véleményemet, ugye én nem szoktam ezeket vék alá rejteni, kérdeznék meg, akkor én azt gondolom, hogy Egyszerűen, mivel volt egy olyan ki nem mondott, de talán ki is mondott egyesség, hogy a tanügyi rendszer a tavalyi évben meghozta a saját áldozatait az átszervezésekkel, az katedrák óraszámainak a növelésével, stb. És hogy 2026-ban a tanügyi rendszerben újabb megszorítási, vagy újabb akár nem csak a közoktatás, hanem akár a felsőoktatásra vonatkozó szabályozás újabb megszorító intézkedéseket nem fog hozni, és ezt ő nem látta biztosítva. Én azt gondolom, hogy egyszerűen úgy döntött, hogy nem teszi tovább kockára azt a hírnevét, amit amúgy is, ami megtépázott, az az egy év és azok az intézkedések, amelyeket kénytelen mutatkozni.
A minap mondott a Bolozsán miniszterelnök úr, hogy apropó ugye tanárok óraszáma, valóban kevés vagy kevesebb a tanárok óraszáma Romániában az európai átlaghoz viszonyítva?
Az európai átlag az 21-22 környékén van. Ugye mi magyar közösség szempontjából a magyarországi rendszert ismerjük. Az azt jelenti, hogy Magyarországon például 24 óra egy katedrára vonatkozó kötelező óraszám, heti óraszám. Tehát hogyha például csak a saját anyaországunkhoz hasonlítjuk magunkat, akkor jobban áll a romániai rendszer, és valóban az európai átlag alsó határán van ebből a szempontból Románia. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy itt kell kötelezően a katedránál a legtöbbet eltölteni egy tanárnak. Tehát ez tény. Az is tény, hogy viszont a rendszernek a többi olyan elemei, ami ott, ahol többet kell a katedránál állni, és amik egyébként megtámasztanák az oktatási folyamatot, azok itt nem állnak rendelkezésre. Tehát maradjunk annyiban, hogy az oktatásnak akár a tankönyvjállátottsága és jó tankönyveknek a megléte, akár olyan digitális platformok léte, amelyek tudnák segíteni a pedagógus munkáját, akár infrastruktúrális hozzáállások és ellátások, akár különböző plusz juttatások, például az ingázási támogatás akadozása, tehát hogy egy sor olyan más kérdés van, amiben viszont ez a rendszer, nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy minden esetben a legtanárbarátabb intézményi keret. Tehát erről is kellene beszélni, nem feltétlenül csak önmagában az óraszámokról. Az tény, hogy az elmúlt években például a bérezés az sokkal inkább rendeződött, mint azt egyesek gondolták volna. Tehát, hogy ma már nyilvánvalóan egy sokkal jobb bértáblával rendelkezik az oktatási rendszer, mint az elmúlt években. Azonban még mindig például a kezdő pedagógusok bérezése úgy néz ki, hogy nem elég vonzó ahhoz, hogy a versenyszférával fel tudják venni a versenyszférához kapcsolatban olyan helyzetbe kerüljenek, hogy inkább ezt a pályát válasszák, mint a piaci megélhetést, vagy a piacról a versenypiacról való megélhetést, és itt elsősorban a természettudományi tantárgyakra gondolok. Olyanokra, mint fizika, kémia, matematika, tehát hogy a reál tantárgyaknál előbb-utóbb egy nagyon komoly, már most jelentkeznek a hiányosságok, és ahogy úgy néz ki, hogy megyünk előre az időben, egyre komolyabb problémáink lesznek ezen a területen. És ezek a problémák megjelennek amúgy Románia szempontjából a nemzetközi összehasonlításban is. A PISA eredményekre vonatkozóan nem tudjuk azt mondani, hogy az elmúlt időszak óriási trendfordulatot jelentett volna, és azt tudnánk mondani, mondjuk például, mint Lengyelországban, hogy felzárkózunk az élbolyhoz. Lengyelországban volt egy nagyon erőteljes tanügyi reform, átalakították a szerkezeteit is az oktatási rendszernek, és ennek köszönhetően két egymás utáni PISA felmérésen egyértelműen látszott, hogy például a lengyel oktatási rendszer sokkal jobban teljesít, mint a reform előtt. Na most mi a sok reform alatt nem azt láttuk, hogy ezek a reformok azt támasztották volna alá, hogy a nemzetközi hasonlítási keretekben jobban teljesítene a román oktatási rendszer.
Mai meghívottam Szabó Ödön, parlamenti képviselő, oktatási szakpolitikus, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyi.ro. Amennyiben az oktatással kapcsolatos kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok, Csongor vagyok. Köszöntöm a tisztelt meghívottást. Egy időben elköszönök a szerkesztő úrtól, most én fogok egészen beszélni, mert annyi kérdésem van. A viccet félretéve akkor csak 10%-ot teszem fel. Nekem az óvodától egész 8-ig érintettek a gyerekeim most az oktatásban. Elsősorban nem a tanárok ellen beszélek, de én nagyon jónak látom. Lehet, hogy nem értettem én jól meg, de előre megnéztem ezt a törvényt, tehát több munka és az ország fizetési képességéhez való erőben a fizetés ennyi. Tehát a több munkája mindenki fellázad. Én így látom a tanárokat, a másik pedig az, hogy ki vannak élve az eszközök a kezükbe, és tehát nem önre mondom, a politikum ott fent. Annyira el van lágyítva ez az iskola, már nem buktatnak gyerekeket. Én most mindig visszamegyünk az én időmbe, mert ez a mondás. De nem úgy. Az volt szerintem az egészséges. Minden osztályban volt bukott, egy-négyre is mindenhol, nem volt szégyen. Most szegény gyereket, jaj, levonjuk a magaviseletet, áthelyezzük máshol, hogy máshol csinálja a gondot. Tehát ezeket a puhításokat szerintem vagy nem veszik észre, vagy nem jelzik, vagy nem értem, hogy miért kell a gyereknek ennyire. És a tanárban ember megszólalni sem, a szülő bemegy is az asztalra csap, és minden elfut. A vidéki szinten, én vidéken lakom, úgymond, és megkaptam elkezdve a paptól egészen a szakácsnék, hogy én a Magyarország elfog vidéken, mert a gyerekemet behozom a városba. Tehát nem gondolnak arra, vagy szerintem tudják, hogy hogy néz ki. Összevont osztályok, milyen nem támogatják. Akkor gyorsan átérek a versenyekre, fizika versenyről volt szó. Annyira nincs támogatás, hogy az öreg tanárok, hát elmennek nyugdíjba a tisztelt tanárok, nem nevezem öregnek, és nincs átéve, a 2-3 napos fizikai versenyek leszükülnek egy naposra futtába. Gyerekek amúgy se szeretnek, és az a 2-3 gyerek, aki egy osztályban van, szereti, az is el van bátortalanító. Tehát rengeteg lenne az észrevétel, szerintem ezeket nem tudják, vagy nem látják, hogy nincs rá erő, vagy nincs egy képes miniszter, aki ezeket átlagban összefoglalja. És persze a mai világban a tanárnak lenni sem könnyű, pont úgy, mint egy jó szakembernek. Elnézést, csak 10%-ot tudtam elmondani, de a szerkesztő tiszteletére leteszem. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, hogy ezeket jelezte, képviselő úr.
Én szinte mindennel egyetértek azzal, amit elmondott a kedves betelefonáló. Három dolog van. Nyilván akkor vegyük sorba azokat a problémákat, amit felvetett. Legyünk őszinték, és tudom, hogy ez nem biztos, hogy mindenkinek jól fog esni, de hát a szülők, egy része a szülőknek, hogy pontosítsak, hogy ne bántsuk meg mindenkit. Egy része a szülőknek az, aki folyamatosan, lassan már úgy érzi, hogy ő jobban tud oktatni, mint a tanár. Bemegy, számon kéri a tanárt, hogy miért adott 5-öst, miért adott 9-est. Az én feleségem a héten volt a 9-es fiam, hogy úgy mondjam, osztályfőnöki óráján, és a szülők egy része fel volt háborodva, hogy milyen dolog az, hogy be nem jelentett rögtönzést iratott a tanárnő, és nem mindenkinek írta be a jegyet, hanem csak 5-öt választott ki találomra. De hát milyen jogon kezdem én azt elmondani, hogy a tanár mikor irat rögtönzést, be kell-e jelentse, eldönti, hogy beírja-e vagy sem, hát az olyan, mint a felelés. Tehát, hogy elkezdünk, hogy úgy mondjam, a szülők egy része egyszerűen, mivel kompenzálni akar, és nem tölt elég időt a gyerekével, mert ki tudja, mit csinál, vagy nagyon sokat dolgozik, vagy nagyon elfoglalt, vagy a vállalkozását viszi, ki tudja, mindenkinek bizonyára megvan a... Akkor kompenzál, és azt bizonyítja a saját gyerekének, hogy majd én megvédelek kivel szemben. A tanárral szemben, és akkor csodálkozunk, hogy a tanárnak nincs becsülete, nincs tisztelete, hogy egyre nagyobb akár a fizikai erőszak, a verbálisról már nem is beszélünk, ahogy egyre nőnek és kamaszodnak a gyerekek. Tehát, hogy ezért én azt gondolom, hogy ő igaza van.
Ezért a rendszer a hibás, képviselő úr, vagy...
Én azt gondolom, hogy itt egy kompenzáció van, a szülő követeli a jogokat, és nem merünk nekik ellent mondani. A másik probléma ugye ebben a történetben az az, hogy a pénz kérdése. Miért nem buktatnak? Ugye volt a másik kérdés, illetve miért gond a gyerek? Azért, mert jelen pillanatban az oktatási rendszerben egy fejkvóta van. Tehát egy gyerek, ha beiratkozik egy iskolába, ő a táskájába úgymond az államtól kap egy összeget, ha abba az iskolába iratkozik, akkor az az összeg abba az iskolába megy, ha egy másik iskolába, másik iskola kapja. Ezt fejkvótának hívják, ahová iratjuk a gyerekünket, az állam oda utal át egy
De függetlenül összeget. Attól, hogy ötödikes vagy negyedikes, ha megbukik.
Függetlenül, még nyilván ez... igen, nyilván függetlenül attól az óvodásnak is van fejkvótája. Na most, a pedagógusok egy része fél attól, hogyha megbuttatják a gyereket, átviszi egy másik iskolába, és akkor annak az iskolábannak kevesebb pénzből kell gazdálkodnia. Régebben azért nem volt ilyen jellegű probléma, mert feladatfinanszírozás van, ezt így hívják, nem a gyerek után járt a pénz, hanem a tanítás után járt a pénz. Mindegy, hogy hány gyereket volt az iskolában, a tanítást finanszírozták, és nem a gyerek ért egy adott összeget. Most kvázi azért vannak akár ilyen egy-egy nagy iskola hajt arra, hogy még több legyen, még több gyerek legyen, mert elviekben neki ez plusz kvótát jelent, és nincs egyfajta szorítás a minisztérium részéről, hogy, hogy férjen bele ebbe a kvótába. Tehát, hogy vannak ilyen jellegű dolgok, és ezt látjuk, egyedüliek voltunk, akik például a feladatfinanszírozást támogattuk, és elértük, egyébként ez egy óriási siker volt, ha emlékszik, kedves szerkesztőre, erről beszéltünk, hogy a 300 létszám alatti kisiskoláknál például ez immár feladatfinanszírozás. Tehát mindegy, hogy hány gyereked van 300 alatt, így is úgy is megkapod a pénzt a teljes oktatási feladatra. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, de ebbe a kérdésbe például a pénzügyminisztérium szó szerint nem akar többet költeni a tanügyre, mondván, hogy ez a legnagyobb rendszere Romániának 350 ezer alkalmazottal országos szinten, tehát ha úgy tetszik, akkor az állami szektorban a tanügyben dolgozik a legtöbb ember, és hogy itt bármilyen emelés, bármilyen, hogy úgy mondjam, gyeplőn való gyengítés, a pénzügyminisztérium úgy értékel, mint hogy ez kidobott pénz lenne, miközben mi arról próbáljuk őket meggyőzni, hogy a tanügybe befektetett pénz az egy egészséges társadalmat jelent középtávon. Nem holnap, hisz ezek a gyerekek nem holnap kerülnek ki a munkaerőpiacra, ezek a gyerekek nem holnap mutatnak tiszteletet az ország iránt, vagy az embertársaik iránt, vagy a szüleik iránt, hanem később, de ha most elrontjuk, akkor a későbbi dolgokat rontjuk el.
Igen, képviselő, de ide kapcsolódik a kérdésem, az a finanszírozás apropó, hogyha azt mondja a minisztérium, maximum létszám egy osztályban 25 gyerek, van 80 osztály, az ha jól számolom, akkor 400 gyermek, vagy 8, mit tudom, legyen 400 gyermek. Mit kezdünk azokkal az osztályokkal, vagy miért vannak olyan osztályok, ahol messze-messze létszám fölött vannak gyerekek, kapnak-e erre plusz finanszírozást, illetve gondolunk-e arra, hogy ezáltal, erről már beszélgettünk, és ez egy nagyon égető kérdés, gondolunk-e arra, hogy azáltal, hogy egy központi, hát menőnek nevezett iskolában nem 22-25-ös létszám, hanem akár 30-as létszám is van, azzal a város szélén megszűnik egy osztály, aztán megszűnik egy iskola, ez erre kifigyel oda?
Nyugodtan mondhatom, hogy ez egyfajta kapzsiság. A minisztérium szemet húny ilyen esetben a törvénytelenség fölött. Mert hogy neki az a jó, hogyha minél több gyerek van egy osztályban, és előbb-utóbb onnan, ahol elfogy, azokat meg bezáratja. Tehát, hogy ha úgy tetszik, ő erre úgy tekint, hogy hát túlléptek a törvényen, de semmi gond, ez nekem majd később sporlást okoz. Úgyhogy ebben az esetben a minisztériumra sajnos nem lehet számítani az ilyen esetekben, hogy betartatja minden esetben a törvényt. Nyilván itt a közösségnek is kell legyen egy ereje, az intézmény vezető néha meg kell harcoljon a saját, hogy úgy mondjam, kollégáival is, és ez nem csak a nagyiskoláknál igaz. Maradjunk annyiban, hogy minden egyes városban bizonyára ön is tud ilyeneket, megvannak az úgynevezett sztár óvónénik, sztár tanítónénik, akihez mindenképp oda akarom iratni a gyerekemet, még ha nem is ott lakok, akkor egy haverhoz bekönyörögöm magam egy idéglenes lakcímmel, úgynevezett flotántal, csak azért, hogy ahhoz a körzethez tartozok, és akkor ki a hibás? Tehát én értem, hogy mindenki a rendszer szígye, de ki a szösz csinált oda flotántot, idéglenes lakcímet? Az állam mondta, hogy csinálják oda? Tehát, hogy ezek azok a dolgok, és nyilván megpróbáljuk ezt eszközökkel kiszűrni. Harmadik módszertan született arról, hogy egy iskolában már párhuzamosan több osztály van, akkor hogy kell ezekbe az osztályokba bekerülni, hogy ne legyenek előre írt listák, de így is megtalálják, vagy megpróbálják megkeresni a szülők a kiskapukat, hogy stb. Így kerüljünk oda, úgy kerüljünk oda. Ennek megvannak a módszertanai, de maradjunk annyiba, hogy néha, és erről is kell őszintén beszélni, az informális kapcsolatok és érdekek felülírják a törvényt. És ezzel mit tud kezdeni egy törvényalkotó? Ő megírta a jó szabályt, és a szülők úgy gondolják, hogy az ő gyerekeiknek az érdeke az, hogy ehhez a tanítónénihez kerüljön, és mindent megtesz, hogy a csemetéje ahhoz a tanítónénihez kerüljön.
Jó, a harmadik probléma, van még egy hallgatónk, meg van sok kérdésünk még SMS-ben, tehát a versenyek, hogy nincs utánpótlás Csongornak a felvetése. Hát erről már beszélt tulajdonképpen.
Most akkor válaszoljak erre, vagy
igen, lesz igen, egy igen, új hallgató? Igen, válaszoljon erre, hát röviden
a versenyeknek, kérem. A versenyeket annak idején, amiről mi beszélünk, abban az időszakokban nagyjából egy tantárgyverseny volt, ezt úgy hívták, hogy az országos tantárgyverseny, az olimpiász, idézik el, mert akkor az olimpiászra jelentkeztünk mindannyian. Az újkori oktatási keretben mindenki is szervez már különböző versenyeket, egy adott területen legalább 3-4-5 országos verseny is van. Miért? Mert egyrészt ezek segítik azt a pontvadászatot, ami megbélyegzi egy picit ezt a rendszert. Minden egyes pedagógus hajt arra, hogy ilyen bizottságba, amolyan bizottságba bekerüljön, mert például az érdem fizetéséhez is plusz pontot jelent, hogyha ő akár ilyen országos tantárgyversenyeknek a versenybizottságába, felügyeleti bizottságába, szervezőbizottságába benne van. Tehát, hogy ezek a másik olyan jellegű dolgok, hogy például a plusz források, amiket egy jó pedagógusnak akár a tanításért kapnia lehet, ugye ez az érdem fizetés kapcsán, ebből a szempontból beleviszi őket egy ilyen pontvadászatba. Tehát, hogy felrobbant ez a piac, ezért devalválódott is ez a piac, hogy úgy mondjam, ez a tantárgyverseny piac, és miközben nem lett sokkal több gyerekünk, nem lett sokkal több oktatók, vagy jó oktatók, és egyébként nyilván van olyan verseny, ami megfelel a gyerekünknek, van amilyen verseny, nem felel meg a gyerekünket, de egyébként pedig, amiután ez szétrobbant, a források, mert azt mondta ugye a kedves szülő, hogy lecsökkent a két napról egynaposak lettek ezek, ez igaz. Hát hogyha mondjuk eddig, most menjünk vissza a gyerekkorukra, volt egy ilyen tantárgyverseny, az olimpiász, az országos verseny, és arra mondjuk volt 100 lej, és időközben megjelent 30 tantárgyverseny, és az összeg csak 150 lejre nőtt mondjuk, akkor nyilvánvalóan, hogy per tantárgyverseny sokkal inkább csökkentek a keretek, és egyébként pedig a szülőknek a terheltsége, mert ugye minden szülő a saját gyerekének a tehetségét azért úgy szeretné megmérettetni, nem csak az iskolán belül, hanem a saját korosztályán belül is, és nyilván így a saját pénzből, saját forrásból fedezi ezeknek a költségeknek egy részét.
Jó napot kívánunk, halló!
Jó napot kívánok, János vagyok.
Hallgatjuk, János.
Egy kérdést szeretnék a képviselő úrhoz. Valami is éppen kérdés, lehet egy olyan észrevétel is. Mindazon uram, 35 éve kitérem a tanügyfejlesztés, egy tanügyreform, tanügyi, tanügy jobbra balra. Addig, amíg politikai úton nevezi ki azt a minisztert, hogy hozzá nem értőt, addig nem fog javulni a tanulás, ezt jegyezzük meg, ezt írja alá a képviselő úr is, én bátran mondom velem a fáradtságot ezzel a kifejezéssel. A másik pedig, ha elnéztem, a finn példát mutatták a román hírtelevízió. Egy négy osztályban a gyerekeket csak a számok és az írás, olvasásra tanítsák uram. Négyedik sajátíts el, ezt tudja. Az a gyerek, mikor átmegy a ötödik osztályba, felkészítve, nem dadog, nem hebeg, nem habog. Nálunk mi történik? Megkérdezte melyik nap egy tanúgyi szervet nálunk. Egyik napra a másikra fel kell hagyja a 8-as szorzatáblát, második nap a 9-es szorzatáblát. Aztán tudja a gyerek, tudja, ha nem, álljon a szülő melléje, mert ugye úgy könyökölnek bele a szülőnek a szabad idejébe, hogy tanítsátok ti is otthon, foglalkozzatok velük. Hát az nem azért van a fizetés, nem egy tudjátok velem, a tanár kapja a fizetést.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezeket elmondta.
Nyilván van olyan rész, amivel egyetértek, és van olyan rész, amivel nem a kedves betelefonáló kapcsán, elmondottak kapcsán. Két dolog. Az egyik, én nem hiszem azt, hogy csak a tanár feladata, hogy úgy mondjam, nevelni a gyereket. Ha csak a tanár feladata lenne, akkor az az ő gyereke is lenne. Otthon nem tanítjuk semmire, tehát arra, hogy a tanár hiába mondja azt, hogy az iskolában, hogy figyelj, viselkedj is, mert nem csak tanítani kell, hanem nevelni is kell a gyereket. A szülő is oda kell figyeljen, hogy a gyerek otthon mivel tölti el a szabad idejét, megcsinálja a leckét, leül-e tanulni, vagy végig játsza az egész napot, és egyáltalán nem készül a másnapra. Nem lehet az iskolán belülre, hogy úgy mondjam, szervezni az oktatási dolgokat, és úgy tenni, hogy hát elküldtem az iskolába, csomag megőrzőn túl, ott tanítsák meg, nekem nincs kvázi semmi dolgom a gyerekkel, majd amiután kiiskoláztatták, akkor kérem szépen vissza a történetbe.
Képviselő úr, itt azt hiszem, hogy János nem csak erről beszélt, valóban nem régi élménye számomra is, a szorzótábla apropó, hogy bizony egyik napról a másikra mennek végig, nincs gyakorlás az iskolában.
Ezzel egyetértek, ez egyébként annyit kell tudni, hogy a kedves pedagógus nem mondott teljesen igazat. A jelenlegi rendszerben is megvan szabva az a kerettanterven belül, hogy hány minden tantárgyból van 25%-nyi, tehát egy negyednyi óra gyakorlásra, felmérésre, tudáselmélyítésre, stb. A tanár nem csak folyamatosan minden órán le kell, hogy adjon, hanem neki azért van idő arra, és a kerettanterv úgy van összeállítva, hogy neki van ideje számon kérni is, elmélíteni is tudást, és felzárkóztatni is. Azzal viszont egyetértek, és ebben igaza van Jánosnak, hogy oda kell figyelni arra, hogy ezzel hogy élünk. És a kerettantervre például ezt a területet bővíteni, azt gondolom, hogy abban is igaza van, hogy a nagyobb mozgásteret a tanárnak, mi erre nekünk törvénytervezetünk is volt, és növeltük, a legújabban már növelve van az előző törvényhez képest, a mozgástér, a tanároknak ez a típusú mozgástere. És például a középiskolai oktatási keretben, ezért mondtam azt, hogy a kísérleti középiskoláknál 50% az, amiről már az iskola dönt, nem a minisztérium mondja el, hogy mi történjen és hogy történjen egy iskolán belül, milyen tantárgyat tanítsanak, milyen fajta rendszerekben tanítsák.
Igen, képviselő úr, igen, muszáj félbeszakítanom, mert van még itt egy nagyon fontos kérdés, összesen 2 percünk van a műsorból. István írja, én őszintén nem tudok róla, de ön nagyváradiként biztos, hogy többet tud. Azt írja István, tiszteletem, a nagyváradi premontrei apátság nem kaphatta vissza iskolájának épületét, hétfőn pedig tovább lépnek az épületfoglalók karhatalommal, akarják kilakoltatni az apátot, aki segítséget kér. Mit tesz az RMDSZ az ügyben, István?
3 dolgot is tettünk. Egyrészt tárgyaltunk a polgármesteri hivatallal régebben. Volt egy ajánlat arra vonatkozóan, hogy az apát részére miként kerüljön tulajdonba vissza a templom, a terület alatta, az ingatlan egy része, és hogy lehet odaépíteni. Ezt az atya visszautasította ezt az ajánlatot annak idején. Én személyesen tárgyaltam az atyárval, a WhatsApp beszélgetéseink megvannak, úgyhogy teljesen tudom bizonyítani. Az, ami történik a premontrei renddel, az sajnos egy 2 világháború közötti, az elhíresült Onisifor Gibó tanulmányokat ügyminiszternek a cselszövése és rossz indulatú magatartása. Az apát ebben az kérdésben több alkalommal is pereket indított, sajnos a bíróságon mindegyen egyes pert elveszített ebben a kérdésben, és nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy itt ki kell tudni alakítani egy párbeszédet, mert jelen pillanatban azok a bírósági végzések és az a, az, hogy úgy mondjam, telekkönyvi bejegyzés, ami mind a mai napig él, az számára nem kedvező döntéseket hozott. Én továbbra is azt gondolom, hogy ebben, amiben tudunk, mindig is ott voltunk mellette. Nem hiszem azt, hogy az az attitűd viszont jó, hogy ebben a kérdésben a dialógust megszakítottuk. Ebben a kérdésben Böcskei László megyés püspökkel folyamatosan minden szinten is próbáltunk segíteni, de hogy úgy mondjam, a püspök atyának nincs joghatósága egy rend fölött, nekünk pedig egyértelműen csak egy dolgunk lehet, hogy abban, amit jogi eszközökkel lehet, ebben támasztadunk, politikai egyeztetéseket elvégeztük, onnantól kezdve már az apáton múlik, hogy ebben a kérdésben hajlandó elfogadni azokat a megoldásokat, amit ez, hogy úgy mondjam, sikerül kieszközölni, vagy nem. Ha nem, akkor nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy mindenkinek kell viselni a felelősségét a döntésre vonatkozva.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Szabó Ödön, parlamenti képviselő, oktatási szakpolitikus volt képviselő úr. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, visszavárjuk máskor is, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.